és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A krisztusi tanítást képviselő egyház missziójára ott van a legsürgetőbb szükség, ahol a mai társadalom drámái zajlanak az életértelmének elvesztésétől a családválságáig, mondta homíliájában 14. Leó pápa, aki első szentmiséjét megválasztása után a Sixtus kápolnában mutatta be. Ezen a bíborosi testület tagjai vettek részt. Olaszul mondott homíliájában az egész 2000 éves örökségről beszélt, amely, mint mondta, nem merül ki csodálatos épületekben, hanem azt az üzenetet képviseli, amelyet az egyház a mindenkori emberiség javáért hirdet. Ahogy fogalmazott, az egyház világító torony legyen, mely bevilágítja a világ éjszakáit. 14. Leó vasárnap délben a mennyek királynője imát mondja el a Szent Péter téren, hétfőn pedig a konklávét kísérő sajtótagjait fogadja a Vatikánban. Május 16-án a Szentszéknél akkreditál diplomatákat majd, és május 21-én tartja az első audienciáját. Május 18-án iktatják be tisztségébe 14. Leó pápát, jelentette be a Vatikán. A beiktatási szentmisét a hagyományokhoz híven a római Szent Péter téren tartják, délelőtt 10 órakor, az eseményre számos világi és vallási vezetőt meghívtak. Elődje Ferenc pápa 2013-as beiktatási szertartásán mintegy 200 000 vettek részt. Az új pápa egyelőre megtartja Ferenc pápa legfőbb vatikáni alkalmazottjait, áll a közleményben. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentsége 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon, és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban, fogalmazott a levélben. Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás esztergom budapesti érsek azt mondta, nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet. A miniszterelnök délután Tihanyban mondott ünnepi beszédet a felújított Tihanyi Bencés apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadó ünnepségén. Orbán Viktor úgy látja, az európai élet fundamentumai ma támadás alatt állnak, kifejtette véleményét az Európai Unióban zajló folyamatokról, valamint leszögezte, keresztény Európát akarunk, mert hisszük, csak ennek van jövője. Úgy fogalmazott, jó volna, ha Európa urai vigyázó szemeiket Tihanyra vetnék. Mihály Jeromos Tihanyi perjel rámutatott arra, hogy a Tihanyi Bencés apátság épületének barokkori felépítése óta a legnagyobb és legátfogóbb felújítási munkák fejeződtek be, amelyeket a kormány 7 200 000 000 forinttal támogatott. Orbán Viktor felidézte, hogy a román elnök jelöltek vitájában George Simion azt mondta, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Kiemelte, történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnök választási küzdelembe, de annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, ez szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta meg a Kiev Post. A lap szerint két magyar állampolgár tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ha kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az ATV megkeresésére. Az elmúlt 3 évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország később kiutasított két Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter ekkor arról is beszámolt, hogy Ukrajnában a háborúval párhuzamosan egyre erősödő magyar ellenes propaganda is zajlik. A múlt héten a Magyar Honvédség Tokaji radarja több robotrepülőgépet is észlelt, amelyek Magyarország felé repültek, egyet le is lőttek, írja a sajtó. A hírszerzés szerint a drónokat ukrán területről irányították. A feltételezések szerint ezek a gépek a Tokaji Kopaszhegyre telepített, francia rakétákkal felszerelt légvédelmi rendszert tesztelhették. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés valószínű, majd gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néhol záporeső is előfordulhat, a nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa első szentmiséje a választó bíborosokkal. Alázattal adjunk helyet Krisztusnak. A szentszéki szóvivő. 14. Leó pápa programjai a következő napokban. Én köszönöm nektek. 14. Leó pápa látogatása a Szent Hivatal épületében. Átadni magunkat annak, aki az egyházat vezeti. Andrea Tornielli vezércikke. XIV. Leó pápa első szent miséje a választó bíborosokkal. Alázattal adjunk helyet Krisztusnak. Megválasztás a másnapján, péntek délelőtt, 14. Leó pápa latin nyelvű szent misét mutatott be a Sixtus kápolnában, mindazon bíborosok koncelebrálásával, akik megválasztották őt. Homíliájában azt elemezte, hogy a Jézus személyének a kérdésére milyen választ adott a világ és a tömeg, majd megállapította, hogy szolgálatunk közben nekünk meg kell szűnnünk, hogy Krisztus maradhasson meg, kicsivé kell lennünk, csak hogy őt megismerjék és dicsőítsék, és a végsőkig oda kell adni magunkat, hogy mindenki megismerje és szeresse őt. Az olasz nyelvű homíliája előtt néhány bevezető gondolatot osztott meg 14. Leó pápa a jelenlévőkkel angol nyelven.
I begin with a word in English and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels.
Néhány angol szóval kezdem, a többi majd olaszul lesz. Szeretném megismételni a válaszos Zsoltár szavait. Új éneket éneklek az Úrnak, mert csodákat művelt. És valóban, nem csak velem, hanem mindannyiunkkal. Bíboros testvéreim, miközben ma délelőtt ünneplünk, arra kérlek benneteket, hogy ismerjétek fel az Úr által művelt csodákat, azokat az áldásokat, amelyeket az Úr továbbra is áraszt mindannyiunkra Péter szolgálata által. Ti hívtatok arra, hogy hordozzam ezt a keresztet, és hogy áldott legyek ezzel a küldetéssel, és tudom, hogy mindannyiótokra számíthatok, hogy velem jártok, miközben egyházként, Jézus barátainak közösségeként, Hívőként továbbra is hirdetjük az örömhírt, hirdetjük az evangéliumot. Ezt követően olaszul folytatta homíliáját.
Il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezekkel a szavakkal Péter, akit a mester a többi tanítványával együtt a belévetett hitéről kérdez, fejezi ki összegzően azt az örökséget, amelyet az egyház 2000 éve az apostoli utódás révén őriz, elmélyít és továbbad. Jézus Krisztus az élő Isten fia, vagyis az egyetlen megváltó és az atya arcának kinyilatkoztatója. Kezdte beszédét Leó pápa. Ő benne Isten, hogy közelévé és elérhetővé tegye magát az emberiség számára, egy gyermek bizakodó szemében, egy ifjú eleven elméjében, egy férfi érett vonásaiban nyilatkoztatta ki magát nekünk, amíg a feltámadás után dicsőséges testével meg nem jelent az övéinek. Így mutatta meg nekünk a szent emberség modelljét, amelyet mindannyian utánozhatunk egy olyan örökkévaló sors ígéretével együtt, amely meghaladja minden emberi korlátainkat és képességeinket. Péter válaszában mindkettőt megragadja. Isten ajándékát és azt az utat, amelyet követnie kell, hogy hagyjuk magunkat általa átalakulnia az üdvösség egymástól elválaszthatatlan dimenzióit, amelynek hirdetése az egyház megbízatása az emberi nem javára. Ránk van bízva, akiket ő választott ki, mielőtt még az anyaméhben megformálódtunk volna, akik a keresztség vizében újjászülettünk, és akiket korlátainkon túl és érdemeink nélkül ide vezetett és innen küld, hogy az evangéliumot minden teremtménynek hirdessék, hangsúlyozta Leó pápa. Isten tehát különösen azzal, hogy szavazataitok által meghívott engem az első apostol utódjának, rám bízta ezt a kincset, hogy az ő segítségével annak hűséges gondnoka legyek, az egyház egész misztikus testének javára, hogy egyre inkább a hegyen épült város legyen, az üdvösség bárkája, amely áthajózik a történelem hullámain, világító torony, amely bevilágítja a világ éjszakáit. És mindez nem annyira építményeink pompája vagy épületeink nagyszerűsége miatt, mint amilyenek a műemlékek, amelyben éppen most találjuk magunkat, hanem tagjainak szentsége révén, annak a népnek a szentsége révén, amelyet Isten azért szerzett meg, hogy hirdesse annak csodálatra méltó tetteit, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott el titeket, hangsúlyozta Leó pápa. A beszélgetés előtt azonban, amelyben Péter hitvallást tesz, egy másik kérdés is elhangzik Jézustól. Az emberek kinek tartják az emberfiát?
Non è una questione banale, anzi riguarda un aspetto importante del nostro ministero.
Ez nem egy banális kérdés, sőt, szolgálatunk egy fontos szempontját érinti, a valóságot, amelyben élünk, annak korlátaival és lehetőségeivel, kérdéseivel és meggyőződéseivel együtt. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Ha végig gondoljuk a jelenetet, amelyre reflektálunk, két lehetséges választ találunk erre a kérdésre, amely ugyancsak kétféle magatartást körvonalaz. Először is ott van a világ válasza. Máté hangsúlyozza, hogy a Jézus és az övéi között a személyéről folytatott beszélgetés a gyönyörű Cezária Filippi városában zajlik, amely tele van fényűző palotákkal, varázslatos természeti környezetben, a Hermon lábánál fekszik, de egyben kegyetlen hatalmi köröknek is otthont ad, valamint árulások és hűtlenségek színhelye. Ez a kép egy olyan világról beszél nekünk, amely Jézus teljesen jelentéktelen személynek tartja, legfeljebb különös figurának, aki szokatlan beszéd és viselkedés módjával képes csodálkozást kiváltani. Ám amikor jelenlét a zavaróvá válik a tisztesség és az erkölcsi követelmények terén felmutatott igényessége révén, akkor ez a világ nem habozik elutasítani és eltávolítani őt. Aztán ott van a másik lehetséges válasz Jézus kérdésére, a köznép, a tömeg válasza. Számukra a názáreti nem sarlatán, ő egy igaz ember, akinek van bátorság, aki jól beszél és igazat mond, mint Izrael történelmének más nagy prófétái. Ezért követik őt, legalábbis addig, amíg ezt túl nagy kockázat és kellemetlenséget nélkül tehetik. de csak embernek tekintik őt, és ezért a veszély pillanatában, a szenvedés idején elhagyják őt, és csalódottan távoznak. Feltűnő a két magatartás aktualitása, húzta alá Leó pápa, ugyanis olyan gondolatokat testesítenek meg, amelyeket, talán másképpen kifejezve, de lényegét tekintve azonosan, könnyen újra megtalálhatnánk korunk sok emberének ajkán.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti.
Még ma is sok olyan környezet van, amelyben a keresztény hitet abszurd dolognak tartják. Az gyenge és értelmetlen emberek számára való, mondják, és ezek olyan kontextusok, amelyekben másféle biztonságot részesítenek erőnyben, mint például a technológia, a pénz, a siker, a hatalom, a gyönyör. Ezek olyan környezetek, ahol nem könnyű tanúságot tenni és hirdetni az evangéliumot, és ahol azokat, akik hisznek, kigunyolják, ellenzik, megvetik, vagy a legjobb esetben elviselik és lesajnálják. És mégis éppen ezért ezek azok a helyek, ahol sürgősen szükség van a misszióra, mert a hit hiánya gyakran olyan drámákat hoz magával, mint az élet értelmének elvesztése, az irgalmasság elfelejtése, a személy méltóságának megsértése a legdrámaibb formáiban, a család válsága és meg annyi más seb, amelyektől társadalmunk nem is kevéssé szenved. Még ma is vannak olyan helyzetek, folytatta Leó pápa, amelyekben Jézust, bár emberként értékelik, pusztán egyfajta karizmatikus vezérré, vagy szuperemberi, szupermenné fokozzák le, és ez nem csak a nem hívők, hanem sok megkeresztelt ember körében is előfordul, akik így ezen a szinten de facto valóságos ateizmusban élnek. Ez a ránk bízott világ, amelyben, ahogy Ferenc pápa oly sokszor tanította, arra vagyunk hivatottak, hogy tanúságot tegyünk a Jézusba, a megváltóba vetett örömteli hitünkről. Ezért számunkra is elengedhetetlen, hogy megismételjük, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt mindenek előtt te vele való személyes kapcsolatunkban, a megtérés mindennapi útjára való elköteleződésben kell megtennünk. De aztán egyházként is, azáltal, hogy együtt éljük meg az Úrhoz való tartozásunkat, és az ő örömhírét mindenkihez eljuttatjuk. Ezt mindenek előtt magamét mondom, mint Péter utóda, amint most éppen megkezdem küldetésemet, mint a Rómában élő egyház püspöke, aki arra hivatott, hogy szeretetben elnököljön az egyetemes egyház felett. Antiókiai Szent Ignác híres kifejezése szerint ő, akit bilincsbe verve vezettek ebbe a városba, közelgi áldozat a színhelyére, ezt írta az ottani keresztényeknek: akkor leszek igazán Jézus Krisztus tanítványa, amikor a világ már nem látja testemet. Arra utalt, hogy a cirkuszban a vadállatok felfalják, és ez így is történt. De szavai általánosabb értelemben egy olyan elkötelezettséget idéznek fel, amelyről senki nem mondhat le az egyházban, aki hatáskörének szolgálatát végzi. Meg kell szűnnünk, hogy Krisztus fennmaradhasson. Kicsivé kell lennünk, hogy őt megismerjék és dicsőítsék, a végsőkig oda kell adni magunkat, hogy senkinek ne legyen hiánya abban, hogy megismerje és szeresse őt. Isten adja meg nekem ezt a kegyelmet, ma és mindig. Mária az egyházanyja gyengét közbenjárásának segítségével, zárta homíliáját Leó pápa a megválasztása utáni első szentmise homíliájában péntek délelőtt.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
A szentszéki szóvivő. 14. Leó pápa következő napokbeli programjai. Május 8-án csütörtök este az új pápa megválasztása és bemutatkozása után Matteo Bruni szentszéki szóvivő tájékoztatta az újságírókat a következő napok eseményeiről. Hallottuk a pápa első szavait, amelyek Jézus első szavai húsvét után. A lefegyverzett és lefegyverző béke szavai. A pápa a párbeszédről beszélt nekünk. Áldása Ferenc pápa a húsvét vasárnapi szavait idézte fel. Isten szeret minket, szeret mindannyiótokat, és a gonosz nem fog diadalmaskodni, mondta az újságíróknak a Szentszék sajtótermének igazgatója. Az új pápa névválasztását illetően hangsúlyozta. Egyértelmű utalás a Rerum Novarum pápájára, az egyház modern társadalmi tanításának eredetére. Nyilvánvalóan ez nem egy véletlenszerű utalás férfiakra és nőkre, a munkájukra, még a mesterséges intelligencia korában sem. A szentszéki szóvivő továbbá bejelentette, május 11-én vasárnap délben az új pápa elimádkozza a Regina Czöli Mária imát a hívekkel a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról. Május 12-én hétfőn délelőtt 10 órakor a vatikáni 6. pálteremben az új pápa találkozik a média képviselőivel.
Én köszönöm nektek! 14. Leó pápa látogatása a Szent Hivatal épületében. Csütörtökön este Prevost pápa elment a Szent Hivatal, vagyis a hittani dikasztérium székhelyére, ami már Olaszországnak számít a lateráni egyezmény értelmében, vagyis a Vatikán extrateritoriális épülete, és ahol ő pápává választásáig lakott. Szeretettel köszöntötte a belső udvaron összegyűlt embereket, megengedte, hogy fotózkodjanak vele. Aztán megáldotta őket, és háláját fejezte ki mindenkinek. Én köszönöm nektek! Szeretettel és hálával fordult 14. Leó pápa csütörtökön a Szent Uffizio, a hittani dikasztérium épületének lakóihoz és dolgozóihoz. Néhány órával azután, hogy megválasztották Péter utódának, elhagyta a vatikáni falakat, és az új pápa fölkereste azt a helyet, ahol az elmúlt 2 hónapban, vagyis 7 hétben, ahogy ő pontosította, lakott, és ahol még egy egyszerű felirat hirdeti, Robert Kardinál Prevost, vagyis Robert Prevost bíboros. Az emberek tapsal fogadták Prevost pápát, aki autóval érkezett a hittani dikasztérium épülete elé. Fehér öltözéke kitűnt az est sötétjében, ahogy kezet fogott a jelenlévők mindegyikével, néhány szót váltva spanyolul is a Mexikóból és Venezuelából érkezett hívekkel. Jelen volt a francia Nathalie Becker nővér, a püspöki szinódus altitkára is, aki egy X bejegyzésben ezt írta. Boldog vagyok, hogy találkoztam az új szinodális pápánkkal, és gratuláltam neki, aki most visszatért az épületünkbe, ahol lakott. Egy Mikéla nevű kislány félénken odament a pápához, hogy áldását és aláírását kérje egy bibliára. 14. Leó szívesen vállalta a kettős felkérést, majd egy csepp humorral hozzátette: még gyakorolnom kell az aláírásomat, a régire már nincs szükség. Ezt megelőzően rögtön az Urbi et Orbi áldás után, melyet 7:30 körül adott a vatikáni bazilika központi erkélyéről, az új pápa üdvözölte azokat a híveket, akik a Szent Márta ház előtt várták, és Viva il Papa, éljen a pápa kiáltással fogadták. Péter utóda üdvözlő gesztussal válaszolt erre az örömkiáltásra, mielőtt bement az épületbe, a konklávé idejére számára kijelölt helyre.
Átadni magunkat annak, aki az egyházat vezeti. Andrea Tornielli vezércikke. A Vatikáni Rádió főszerkesztője a pápai szolgálat elfogadásának lelki jelentőségéről elmélkedik, mint a Krisztusba vetett bizalom cselekedetéről, aki az egyházat vezeti. A római egyházmegyének van püspöke, az egyetemes egyháznak pedig pásztora. Olyan gyorsasággal történt, hogy a konklávé kijelölte Péter utódját, amely csak azokat lepheti meg, akik a politika szemüvegén keresztül látják az egyház életét. Köszönöm, Szent Atya, hogy elfogadta. Köszönöm, hogy igent mondott, és hogy átadta magát annak, aki az egyházat vezeti, írja Andrea Tornielli vezércikkében az új pápa megválasztásának estéjén. Újra eszembe jutnak 6. Pál emlékezetes szavai, amelyeket 1968. decemberében a zsinat utáni tiltakozások nehéz időszakában mondott a Lombard Kollégium diákjai előtt. Sokan szenzációs gesztusokat, energikus és határozott beavatkozásokat várnak a pápától. A pápa nem hiszi, hogy más utat kellene követnie, mint a Jézus Krisztusba vetett bizalmat, aki jobban törődik az egyházával, mint bárki más. Ő lesz az, aki lecsendesíti a vihart. Hányszor ismételte a mester? Bíz Istenben, higgy Istenben, és higgy bennem. A pápa lesz az első, aki végrehajtja az Úr ezen parancsát, és gyötrelem vagy indokolatlan szorongás nélkül átadja magát Jézus titokzatos mozgásterének, amely láthatatlan, de a legbiztosabb segítséget nyújtja egyházának. Ez nem egy steril vagy tehetetlen várakozás, hanem inkább egy éber, imádságos várakozás. Ezt az állapotot maga Jézus választotta számunkra, hogy teljes mértékben működhessen. A pápát is segíteni kell az imával, zárulnak 6. Pál szavai. A világ ma vihar közepén áll, háborúk és erőszak rázzák meg. Imádkozzunk a békéért, imádkozzunk Péterrel és Péterért, aki ma felvette a Leó nevet, és újra egyesül a Rerum Novarum pápájával. És általa hitben megerősítve mi is megtanuljuk átadni magunkat annak, aki a kereszt fájáról uralkodik, magán hordozva az emberiség sebeit, zárja vezércikkét Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió főszerkesztője. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Az élet egy versenyautó, mely soha nem áll meg, rohan szüntelen. Az enyém is pont hasonló, túl zsúfolt fárasztó, kezem, lábam bilincsben. És ha egyre vágyom oly nagyon, hogy leüljek egy kis padon, hogy csak pihenjek végre. A szakadék már nagyon közel, fogkezem és leengedem, már itt zuhanok, félek. Azt hiszem, eltévedtem, könyörgök, menj meg! Kérlek, hagyd meg, hogy hívlak én, kiáltok még, hogy szeress még. Érzem, itt vagy, mellettem állt. Neked most vallanom, hogy nehéz járni utazon, sokszor elbukom. Már rég nem magyarázkozom, aggódnom is kár nagyon, hisz velem vagy, jól tudom. De miért nehéz megértenem, hogy enyém teljesen a kegyelem, hogyha Jézussal járok. Hiszem, hogy ígér csak igazat szor, és ha kutatom, keresem belém hatol, kérlek, vezess és tarts meg! Szívemmel, lelkemmel vágyom, hogy hazataláljak! Kérlek, halld meg, hogy hívlak én, kiáltok én. Hallgass meg, atyám!
Hallgass meg, atyám!
Tudom, hogy nem hagy soha árván!
Nem
szól is magadhoz, és fedd el félelmem. Könyör.
Ismered könnyeim,
és a te vágyad is az, hogy
szeress még,
hogy szeress még,
úgy élek, hallj meg, hogy hívlak én, kiáltok rég, hogy szeress még.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai a jegyes oktatás fontosságáról beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Kedves rádióhallgatók, adásunk előtt egyeztetve arra gondoltunk a fiatalokkal, Szűcs Laurával, Szokoly Bettinával és Szabó Istvánnal, hogy a mai alkalommal a keresztény házasságról beszélnénk. Keresztény házasság, amely egy komoly megfontolt döntés, talán egy kicsit még komolyabb is, mint az állami házasság, bár az is igényel egyfajta elköteleződést, de kétség kívül itt Isten szín előtt ígéri meg az ember egész életre szólóan, hogy a másik embernek akarja magát ajándékozni és elfogadni a másik embert élete párjának. Ezért az erre való készület természetesen az egyház életében mindig egy fontos szerep volt. Különösen azóta, mióta a házasságot a helyi plébános és két tanú előtt végzik, ez a trienti zsinat óta, a középkor óta kötelezettség. Azóta kötelező eleme a jegyes oktatás a házasságra való felkészülésnek. Általában a jegyes oktatásról nem sokat tudnak az emberek, tudnak egy kicsit azok, akik az elmúlt pár évben kötöttek házasságot és átéltek ilyen jegyes oktatást, van egy élményük a sajátjukról, de tanulni igazából nem sokan tanulnak róla. Ti azt mondtátok az adás előtt, hogy hittanórán is szóba került a házassággal kapcsolatban a jegyes oktatás, illetve én is megosztottam az én diákaimmal egy-két élményt, hogy milyen tematikára épül fel egy ilyen jegyes oktatás. Szerintetek milyen célt kell, hogy szolgáljon egy jegyes oktatás a házasságra készülők életében?
Talán leginkább az, hogy meglepő módon itt tudják a legjobban megismerni egymást. Mert olyan dolgokat tudnak meg egymásról, amit amúgy biztos, hogy nem tudnának meg, és miután már összekötötték az életüket, ups, már késő.
de hát a többsége az már előtte is ismeri egymást, néha meg túlságosan is ismerik egymást keresztény oldalról, mégis te azt mondtad, hogy itt ismerik meg egymást jobban. Mire gondolhattál, vagy mire gondoltál?
Például különös szokásokra, vagy beszélni egyáltalán arról, hogy a másiknak a családja milyen, úgy tényleg igazán, tehát mondjuk sztorikat mesélgetni, meg ilyenek, mert amúgy az ilyenekre nem gondolnak az emberek valamiért. Pedig az, ez az életünknek a része, hogy most akkor az anyós, meg az após, meg a többiekkel mi van. Mert ők is bizony néha beleszólnak ebbe a közös életbe. Ez tehát is egy elég is alkalatos pontja szerintem.
Amit mondtál az apján, azt érezzük, hogy sok fiatal messze nem beszél meg mindent azok közül a témák közül, amit fontos volna átgondolni, és akkor a jéskatásnak lehet egy olyan szerepe, hogy amikről nem is gondoltak, hogy azt is kellene egymásról tudni, azt segíti egymás számára föltárulni. Milyen ilyen dolgok fontosak, hogy kiderüljenek, amik szerintetek maguktól nem mindig gondolnak át párok, amikor készülnek közös életre?
Például mondjuk a gyerek kérdés, hogy mikor szeretnék, hányat szeretnének, egyáltalán szeretnének-e, hogy az életüket hogy kell átalakítani ahhoz, hogy mindenkinek ideális legyen.
És hogyan járnak dolgozni, ki hogyan vigye a gyereket bölcsibe, oviba, vagy mondjuk ki tegye tisztába, meg ilyenek. Azért ilyenekről érdemes beszélni, még mielőtt akármi belevágnak. Aztán ne, hogy ott legyen konfliktus belőle.
Vagy ehhez kapcsolódik valamilyen szinten a nő szerepe a családban, mert ugye a házasságon belül ez is, hogyha egy férfi konzervatívabb felfogású, akkor tekintheti a nőt például szakácsnak, takarítónak, bejárónőnek, aki azért van, hogy ő neki jó legyen, és ezt azért érdemes tisztázni, hogy ugye a nők is dolgoznak, a nők is önálló életet élnek, úgymond, mert mint egyenlőségre törekednek a házasságon és egyéb kapcsolatokon belül.
Aztán nagyon fontos azt gondolom azt is eldönteni, hogy hol akarunk lakni például, hol képzeljük el az élőhelyet, milyen munkakörben, mennyit gondolunk együtt eltölteni időt egymással, mennyit engedünk a családnak, a szülőknek beleszólni a közös életünkbe. Ugye egyik fél az mondjuk nem tud elszakadni a szülőtől, mindenáron szeretné majdnem, hogy velük egy háztartásba, vagy egy falszomszédságba lakjon, a másik meg teljesen elképzelhetetlennek tartja úgy az életét, hogy napi szinten mondjuk beleszóljon az életükbe a anyuka vagy apuka.
Vagy fordított esetben arra felkészülni, hogy akármennyire is szeretnének elszakadni a családtól, attól még a család nem biztos, hogy ezt jól fogja fogadni, és hogy azért fognak tenni arra próbálkozásokat, hogy mégiscsak azért abba a nagyon jó kis idézőjelben önálló életükbe beleszóljanak. Hogy ezt valamilyen szinten azért meg kell beszélni, hogy felkészülnek arra, hogy hogyan kell ezt nekik feldolgozniuk, hogy hogyan kell majd ezt kezelni.
Aztán ugyanilyen kérdések a nevelés kérdése, hogy engedékenyek leszünk-e, szigorúak leszünk-e a gyerekeinkkel, következetesek leszünk, vagy éppen rugalmasak a nevelésben. Ő dönti el a dolgokat a gyerek, vagy mi döntjük el helyette, hány éves korig. Ugye ez is nagyon fontos összetevők.
Az anyagi dolgok, hogy ugye ki kezeli a pénzt, közös bankszámla, vagy közös költség, vagy mindenkinek van egy saját kis minimál, vagy nem tudom, egy saját egyéni egzisztenciája, akkor, hogy ebből a következő pont, hogy a gyereknek mikor adunk pénzt, mire adunk pénzt, mennyi pénzt adunk.
Vagy a keresetnél már akár az, hogy egy keresős legyen a család, vagy kettő, ez is egy eléggé fontos dolog. Ki a másik felé milyen elvárásokat támasztana?
Mire gyűjtünk? Gyűjtünk-e egyáltalán pénzt, milyen célokra költjük el a közös vagyont. Az is nagyon fontos, hogy a baráti körünk mennyire maradhat meg, az egyéni baráti kör, hogy ez lehet ilyen saját utam ezután is, vagy csak együtt veszünk részt ilyeneken.
Egyébként az, hogyha az embernek nincsen külön útja, az bizonyított, hogy egészségtelen mindegyik kapcsolatra nézve, a házasságra is, és a baráti kapcsolatokra is, tehát állítólag az a normális, azért mondom, hogy állítólag, mert ugye én ezt nem tudom 17 évesen, hogy havonta vagy két hetente kellenek olyan délutánok, napok, esték vagy valamik, amikor az ember a saját barátaival egyedül lehet és csinálhatja azt, mint házasság előtt azokat a dolgokat.
Igen, most még csak felvillantjuk, igen, hogy milyen kérdéseket érinthet a jeles oktatás, és még egy nagyon fontos területet nem érintettünk. Ugye ezek az e-világjel igazodás, amiket most mondtunk, a helyünk, családon belül, a társadalommal, stb. És hát egy jeles oktatásnak mindenképpen fel kell mutatni az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. Sokszor ilyenkor van alkalmunk meghívni egyáltalán a feleket, mert nem aktív vallásgyakorlók, hogy az Istennek milyen szerepe van az ő élet, közös életükben, az imának a fontossága, a vallásuk gyakorlása, a nevelésnél a gyerekeknek a vallásos nevelése, stb. Tehát sokszor van, itt van esély arra, hogy visszataláljanak az Istenhez, vagy megerősödjenek az Istennel való kapcsolatukban, hiszen sajátos kegyelmekre lesz szükségük majd mind egymással való kapcsolatuk gördülékeny tételében, mind pedig utána a család fenntartására. Látjuk tehát, hogy nagyon sok oldal tud érinteni egy ilyes oktatás, és azt hiszem ebből már igencsak kitűnik, hogy egyáltalán nem egy felesleges intézmény, ha azt valóban jól csináljuk. Személyes tapasztalatom az, hogy nagyon jó sokat beszélgetni a párokkal, mert ha az elején az ember végigkérdezi a megismerkedésük történetét például, én meg szoktam kérdezni, hogy hogyan találkoztatok, hogyan kérted meg a kezét, stb. Mi az elképzelésetek a jeles oktatásról, illetve a házasságról, mi a három legfontosabb érték, mondjuk, amit ti fontosnak tartotok, akkor abból nekem rögtön kiderül, hogy mire helyezzem a hangsúlyt a jeles oktatásba, mi hiányzik mondjuk a gondolatukból, vagy mit kell egy kicsit rendbe rakni. Próbáljunk meg az eddig elhangzottakból, vagy akár abból is, ami nem hangzott el, kiemelni egyet, és a maradék időben arról egy kicsit beszélni, hogy azt a komponens szeretnénk egy kicsit kifejteni. Sok mindent felvillantottunk. Kezdjük talán a múltjukkal, a feleknek. Miért fontos egy alkalmat, vagy egy kis beszélgetést szánni arra, hogy a őseikről, családjukról beszélgessünk a jegyeseknek?
Hát már csak azért is, hogy ne érje túl későn a másik felett meglepetés. Pláne, hogyha kellemetlen negatív ez a meglepetés.
Vagy mondjuk, hogyha választ kaphatunk, hogy mondjuk az a társunk miért gátlásosabb, vagy miért szókimondóbb, hogyha mondjuk ismerjük a múltját, a közeget, amiben nevelkedett, és a családját, akkor ezekre kapunk egy reális választ.
Igen, ugye a jelenfejlődését úgy mi befolyásolta. Úgy nagyjából akkor ezt így ki lehet egy térképen következtetni, hogy akkor itt visszavezetjük ide egy sztorival, vagy bármivel.
Vagy hogyha valamilyen téma érzékenyen érinti, akkor hogy a múltjában mi az, ami ezt kialakította?
Pontosan ezt akartam kérdezni, miért fontos egy baleset, egy tragédia a múltban?
Mert hatással van a jelenre.
Meg a jövőben is, vagy például ugye, hogyha visszatérő emberek vannak, mert mint olyan, akivel a múltjában volt kapcsolata valahogy, és nem tudunk róla, nem ismerjük, és a jövőben mondjuk megint lesz vele dolga, mondjuk együtt dolgoznak, vagy bármi, akkor ezzel is jó tisztában lenni, hogy ja, hát akkor ő kicsoda.
Én egy családfát is szoktam velük rajzoltatni, és ott például nagyon fontos tényező, hogy hányan voltak ők testvérek, hányan voltak a szülők testvérek. Tehát látszik, hogy egy nagy családos modellt, vagy éppen egy kis családos modellt hoz-e magával az egyik meg a másik fél a házasságba, hogy mindig alkalmazkodtak, mert mindig sokan voltak együtt, vagy például ilyen kis egykékből állt a család idáig.
Úgyhogy egyáltalán a családkép az most akkor arra fogja vezetni az illetőt, hogy kövesse azt a vonalat, vagy pont az ellenkezője. Mert például én úgy vagyok, hogy a szüleimnek nagyon sok testvérük van, nekem viszont egyáltalán nincs, viszont én nagyon sok gyereket szeretnék. Legalább 3-4-et.
Aztán azt gondolom, hogy a negatív példák is példák lehetnek, tehát hogy milyen, mit nem akarok folytatni, mondjuk ha láttam szüleim, nagyszüleim, nagyném, nagybácsim életvitelében egy függőséget, egy rossz életvitelt. laza erkölcsöt, hogy na, ezt nem akarom, és akkor én erre különösen vigyázok, hogy ebben ne csúszszak bele. Nagyon érdekes az, amikor arra kérem a jegyeseket, hogy ilyen anekdótákat is szerezzenek be az őseikből, és akkor teljesen meghökkentő történetek születnek 30-40-50 évvel ezelőtti történetekről, kivándorolt Amerikába, mit tudom én, vagy mondjuk ő volt a faluban az ilyen meg olyan képességekkel megáldott ember, vagy éppen ő volt egy szakmában, mondjuk kovács volt, vagy hentes volt, és ő volt a legjobb a környékem. Hát vannak ilyen kis történetek, amik úgy befolyásolják egy család életét, hogy ugye az vándorol az a történet generációról generációra. Hát a múlt azt hiszem, hogy nagyon sok mindent meg tud mutatni, most hirtelen nekünk is ennyi ugrott be. Még egy játékot szeretnék megosztani veletek, amit szoktam a jegyesekkel üzni. Van egy ilyen kis dobókockánk, és akkor rá vannak írva szavak. És azt kell mondani egyből, ami beugrik rá, és például benne van ilyenek, hogy gyermekkor. És akkor mondom, hogy bármi, egy kép is lehet, egy hangulat, egy esemény. És akkor valakinek egy utcavégi erdősáv jut eszébe, mert ott bandáztak gyerekkorukba. Van, akinek egy születésnap jut eszébe, mert akkor együtt volt a család, és hogy milyen nagy élmény volt az, hogy megünnepelték. Mindenkinek más jut eszébe erről a szorul, hogy gyermekkor, és akkor ez egy fontos dolog, hogy tudom, hogy a páromnak mondjuk van egy ilyen élménye a múltból, ami úgy neki olyan nagyon jó eső érzés ide visszatérni ehhez az élményéhez. Kicsit tovább lépve, a múlt mellett sok minden mást is mondhatok még, hogy ilyes oktatás azt a célt szolgálja. Emeljünk ki akkor egy következőt még erre az adásra. Igen?
Mondjuk találkozás új ismeretekkel, mert mondjuk, hogy ha nem vallásosak a felek, viszont bekerülnek egy templomi közegbe, akkor előfordulhat, hogy másképp hat rájuk. Hogy ugye ez egy teljesen új dolog az életükben, és akkor lehet az, hogy valakinek tetszik, valakinek nem, és hogy a másikért, hogy alakítják a véleményüket, meg a hozzáállásukat.
Alapvetően a vallást egyébként, meg a hitet nem szokták tartani a párok olyan nagyon fontos dolognak, mert az a fontos, hogy szeretjük egymást, szimpatikusak vagyunk, jól érezzük magunkat egymás társaságába, és nem nagyon szokták elhinni a idősebbeknek, vagy így a jegyes oktatást tartó papnak sem, hogy ez az egyik leglényegesebb dolog, ami később majd, amikor már elmúlik a szerelem, meg az eufórikus lilaköd, akkor nagyon sok mindent meghatároz, hogy mi az életről való elképzelésem. Hiszek-e egy túlvilágban, hiszek-e egy természet fölöttiben, vagy nem, mert hát egész másképp fogom a munkámat végezni, fogom a családomat nevelni, mindent. Tehát ez a legmeghatározóbb dolog, és ez valóban jó, ha tisztázzuk, hogy milyen szerepet tölt be a mi életünkbe a hit, hogy mi egy erősen vallásos családból jövök, ezzel a hagyománnyal fontos a templomba járás, a másik mondjuk ennek ez nem lényeges, hogy fogja tisztelni mondjuk a templomba nem járó fél, a másik félnek azt a szándékát, hogy
akkor most bocs idején, akkor most elmentem misére, majd jövök, puszi.
Igen. Ismertem egy öreg idős atyát, aki azt mondta, hogy ő azért nem szeret esketni. Ez furcsa volt nekem fiatal papként, hogy nem szeretsz esketni. Ez egyik legszebb tevékenység ugye a papként. Hát azt mondja, mert megígérnek fűt, fát, bokrot, és utána nem tartja be a felét sem, meg úgyis elválnak. És akkor ő mondta azt, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy a vallásos és a nem vallásos fél közül szinte mindig az történik, hogy a vallásos fél adja fel azt a eddigi életvitelét, hogy úgymond a nem vallásosat ne zavarja, meg ne legyen belőle probléma, meg konfliktus, és nem az nagyon ritkán történik, hogy a vallásos emeli föl a másikat arra a szintre. Ezek ott is előkerülnek például, hogy van egy eldöntendő kérdés, egy nehéz helyzet, egy válsághelyzet, akkor mondjuk az egyik félnek fontos, hogy ezért a dologért imádkozzon is, vagy erre találja, megpróbáljon a Szentírásban választ találni, vagy lelkivezetőnél, és hogy a másiknak ez fontos-e szintén, ezek a segítségnyújtási lehetőségek is.
Hát igen, mert tulajdonképpen, hogyha a jegyes oktatásnál azt mondjuk, hogy akkor rendben van, hogyha vannak különbségek, akkor is azért azt tiszteletbe tartjuk, akkor az még mindig nem ugyanott jár, mint hogyha azt mondanánk, hogy de mindegy, erről nem kell beszélnünk, hiszen majd úgy lesz úgy is, ahogy gondoljuk, aztán majd valahogy megbeszéljük, ha egyáltalán szükség van rá, de nem valószínű, hogy szükség lesz rá, de hogy nem. És akkor, hogyha az egyik félnél szóba jön ez, és a másik pedig elutasító, akkor annak nem szokott túl jó vége lenni. Tehát amikor mondjuk egy problémára így próbálunk megoldást találni, illetve az egyik fél próbál megoldást találni, a másik pedig azt mondja, hogy de hát most miért kell belevonni az egyházat meg az ilyeneket ebbe az egészbe, bármibe, bármilyen problémába.
És hát nem utolsó sorban mondjuk a keresztény házasságnak ugye vannak olyan ismérvei, amelyek az állami vagy a hitetlen házasságnál nem biztos, hogy olyan fontos tényezők, mondjuk a hűség, vagy a egyetlen életre szóló egyetlen pár, lehet, hogy egy félnél, persze nyilván jó szándékú van minden ember, reméljük, hogy ezzel a szándékkal köt házasságot, de mégsem olyan fontos tényező, mint olyannál, aki ezt a hitéből adódóan hozza be egy kapcsolatba, hogy valóban, amit ígértem az oltárnál, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben kitartok melletted, akkor azt én valóban én arra esküt is tettem, ugye, az Isten előtt. Egyébként ezért szoktuk odaadni a feszületet a házasoknak, azt a feszületet, amire az esküt tették az esküvőjükön, amit régen hagyományosan a hitvesi ágy fölé raktak, a nagyszüleink korában még, mert egy egész életen át, még ha van is köztük összezördülés vagy vita, vahara ránéztek, mielőtt mondjuk lefeküdtek este, akkor látták azt, hogy hát azért szedjen már össze magamat, ott van az a feszület, ahol mi a Jóistennek ígértem valamit, meg hát ő meg kegyelmeket ad nekem, akkor éljek ezzel a dologgal.
Mi az egész jó motiváció tud lenni?
Ez a téma, amit elkezdtünk a jésutatásnál, látjuk, hogy rengeteg adást ki tud még tölteni. Most még csak nagyon keveset vettünk át belőle a múltunkat, meg a hitünket, hogy ezek olyan tényezők, amit át kell beszélni a jésutatás alatt. De hogy felelvénytettük az adás elején, hogy mire jó egy jegyesoktatás, milyen célja vannak, abból láthatjuk, hogy még nagyon sok dolgot elő tudunk venni majd a jövőben ezekre vonatkozóan. Úgyhogy bízok benne, hogy azokból is tudunk majd adásokat készíteni, és meg tudjuk osztani gondolatainkat egymással és a kedves rádióhallgatókkal. Addig is a adásunk végén az imádságunkat a jegyes párokért, a házasságra készülőkért ajánljuk fel, és azokért, hogy ezeket a dolgokat, amiket mi megemlítünk, és minden egyebet is tartsák fontosnak, ne érezzék fölöslegesnek, hogy átbeszéljék, hogy valóban Isten előtt tisztázzák, és komoly döntést tudjanak hozni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetette a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsorunk végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Líceumi Krónika szól, majd az óra második felében a Közelkép mai adásában Oszlánci Krisztinával, az intézmény Tittelpál könyvtárának főigazgatójával beszélgetünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től ma a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetésre látogatunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. 3:05-kor kezdődik Szerveződő Közélet című magazinunkban beszámolunk az EGRI civilek 30 éves jubileumának idei programjairól, majd elmondjuk a legfontosabb információkat a magyar kormány által a fogyasztóvédelem kérdésében indított online nemzeti konzultációról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Simon Péter azt mondta a többieknek, elmegyek halászni. Mi is veled tartunk, válaszolták neki, és elindultak. Olvasom a János evangéliumban. Tevékenységem révén az alkotó Istennel kerülök kapcsolatba. Nem csupán eszköz leszek a kezében, hanem egyesülök vele, és folytatom az ő művét. Mivel állandóan teszek valamit, ez a kötelék is állandóan megmarad. Hozzávonzódásom egyre teljesebb lehet, és érte való rajongásomban az akaratom is egyre szorosabbra fűzi ezt a kapcsolatot. Bármely területen tevékenykedünk, mindig csak olyan igazságot tapogatunk ki, amit Isten helyezett a világba. Mert igazság csak egy van, Isten. Belőle árad az igazság sokféle sugárban a kozmoszba. Ilyen felfogásban minden munka kötődés lesz Istenhez. Ha pedig ez tudatossá is lesz, akkor a munka egyre jobban telve lesz áhítattal. A hirtelen erőbefektetést, sőt az élet feláldozását is inkább a pillanat csodájának tartjuk, mint lelki nagyságnak, hiszen nem egyszer rossz emberek is megteszik. Azonban egy életen át jót tenni folytonos önlegyőzéssel, állandó mértékletességgel, és utána meghalni derűs nyugalommal, ez az igazi nagyság. Erre a rossz ember képtelen. Feltámadt üdvözítőnk, te megszenteled az ember fáradozását, és munkák gyümölcseként megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy elért eredményeink, sikereink, de még kudarcaink is közelebb vigyenek hozzád, aki életünk végső forrása, értelme és célja vagy. Tedd, hogy feltámadásod legyen életünk biztos győzelme.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.